Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten szeretett népe, Istenek beszéde, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a Rómaiakhoz írt levél 9. részében, és még a 10. rész első 3 versét, első 4 versét is hozzáolvasom. Kérem türelmeteket, Istenre figyelő szívvel hallgassátok ezt a hosszabb igerészt. Fontos, hogy így egybe hallgassuk az üzenet megértéséhez. Így szól hozzánk az apostoli tanúságtétel. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak, mert az ígéret szava ez. Abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekáit is, aki egytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg nem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek, úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát, igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát akin akar, megkönyörül. Akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis Isten, hiszen kiállhat ellene akaratának. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készítetett? Amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Hósás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. és úgy lesz azon a helyen, ahol megmondom nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogjátok őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövénye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint meg van írva. Íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek, mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. A törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Amen. Ez Isten igaz beszéde. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, Úrunk, a Szentírást. Köszönjük úgy, mint igaz tanúságtételt, bizonyságtételt. És bizony ez a mai igénk is egy nagy titokról tanít bennünket, a kiválasztásról. Urunk, úgy, ahogy az apostol is az ő tanúságtételében többször így kezdte a kérdését, hogy miért. Mi is mondhatnánk, Urunk, hogy miért? Miért történt így, hogy te kiválasztottad Izraelt, szeretted őket? Miért történt így, hogy aztán ők a meglátogatások idejét nem ismerték föl? Miért történt úgy, hogy a pogányok, akik igazság és törvény nélkül voltak, mégis hamarabb fölismerték Krisztusban a Messiást? De Urunk, ez egyben csoda is. Miért van az, hogy mi itt vagyunk ebben a templomban? Miért? Hogyan jutottunk hitre? Miért éreztünk hívást, vágyat és szomjúságot, hogy keressünk téged? Urunk, csodálatosak a te dolgaid. Nagyobb azoknak száma, hogy felsorolhatnánk, és mélyebb azoknak értelme és titka, mint sem, hogy meg tudnánk ezt fejteni. De mégis kérjük, hogy a te áldott szent lelked segítségével hadd tudjunk mi is megerősödni a hitben ezek az igék által. Mert köszönjük, hogy akinek hit támadt a szívében, aki keres téged, az vágyakozik hozzád, és vágyakozik hozzád, az kiválasztott, azt te keresed. Urunk, add, hogy ne tévelyegjünk. Add, Urunk, hogy ne legyünk saját meggyőződésünk rabjai, saját vallásosságunknak a fogjai, hanem hadd találjunk téged, Jézus, meg, és téged kövessünk, mert te vagy a végcélja a törvénynek is, és te vagy a célja a mi hitünknek is. Te vagy annak szerzője és beteljesítője, és te vagy az, aki örök életet és üdvösséget adsz egyedül. Urunk, téged keresünk most is, a te üzenetedre szomjazunk most is, ne vondd meg tőlünk, hanem add a te szent lelkedet, add a te igéd, kijelentését, üzenetét szívünkbe, mindannyian személyesen szólj hozzánk, könyörülj rajtunk, atyánk, Jézusért kérünk, bocsásd meg bűneinket. Amen. Istennek szeretett népe, Istennek az a beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott újszövetségi igeszakaszban Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levél 9. és 10. részeiben. És most újra olvasom a 16. verset egyedül a 9. részből. Ezt mondja az apostol, ezért tehát nem azé, aki fut, ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Az örökkévalót egy áldotta igét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, talán hallva a hosszabb ige szakaszt a Bibliából, megértitek, hogy miért olvastam ilyen hosszú idézetet, hiszen nagy téma ez, amiről Pál apostol tanúságot tesz. Ezt a címet adtam ennek a témának, a mai üzenetnek, ez egy kérdés, így hangzik, kié a hit? Sokféle fontos üzenetet találunk ebben a hosszú apostoli tanúságtételben. Szól hitetlenekhez, szól izraelitákhoz, zsidókhoz, keresztényekhez, és úgy gondolom, hogy még más vallások követőihez is. Többféle üzenete van tehát, van üzenete a mai kor evilági termékéről, a törtető emberről, aki mindenen és mindenkin átgázolva akarja elérni céljait, saját akarata és saját elgondolása szerint, de van szó benne az őszinte buzgósággal kereső, de tévutakat járó más vallásokról is, van benne szó a versengő kereszténységről, Krisztus vitatkozó tanítványairól is, hogy kinek van igaza, kinek nagyobb a hite, ki nagyobb az Isten országába. És van súlyos, elgondolkodtató, sőt, meghökkentő állításokat tartalmazó kijelentése Istenről is, hogy Isten kiválasztó, elhívó, szuverén Úr, aki kegyelmez, akinek kegyelmez, irgalmaz, akinek akar, az ő saját tetszése és belátása szerint. Röviden szeretnék ezen a sokféle üzeneten végigmenni, de az utolsót szeretném hangsúlyozni igazán, hiszen amikor személyesen is Bibliát olvasunk, amikor keresünk Isten akaratát, mindig a legfontosabb üzenet abban van, hogy mit mond Istenről, kicsoda Isten, és hogyan cselekszik velünk. Erről szeretnék majd végül részletesen szólni. Mit mond tehát a mai kor evilági termékéről, törtető emberről? A magát nagykorúnak tartó felvilágosult ember nem ismeri be, hogy ateizmusa, filozófiái és bölcsességei tulajdonképpen egy bálványgyár. Még azt sem ismeri föl, hogy ebben az ő saját maga által választott útjában végül reménytelenül vallásos lesz. Na persze nem az élő Istenben hisz, hanem a saját igazságában, és ez végül az önmaga imádatához vezet, ami teljes elveszettségbe, szétesésbe taszítja. Ezt látjuk a mai koron is, ezen a kereső, sokféle utat kipróbáló, hol nagyon szelíd, hol pedig háborús hisztériába torkoló világban. Jézus azt mondja erre, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall. Mit használ, ha az ember nagykorúnak, felvilágosultnak tartja magát, és azt mondja, hogy tudom én, hogy mi az élet, hogy mit akarok, és azt hogy érem el, ha végül szétesésbe, és elveszettségbe jut, kilátástalanságba. És mondhatjuk nyugodtan, hogy bármennyire is az látszik a világ marketingjében, hogy micsoda okos, erős vezetői vannak nagy hatalmaknak és országoknak, de azt is látjuk, hogy vannak kérdések, amivel már most kilátástalanságba jutott a magát nagykorúnak tartó, törtető világ. Aztán a második üzenet, hogy vannak, akik őszinte istenkeresést mutatnak. Vannak őszintén istenkereső vallások. A református vallás tudomány így különböztet meg ez alapján jó és rossz vallásokat, idézőjelben mondani. A jó nem azt jelenti, hogy azok is ugyanolyan jók, mint Jézus Krisztus, és ugyanoda vezetnek, hanem azt kell érteni a jón, hogy őszintén, buzgón keresik azt, ami helyes, ami jó, igaz értékek után kutatnak. De az apostoli tanúságtétel azt mondja, hogy nem lehet Istent bármilyen, saját magunk választotta úton megtalálni. Hogyha Izraelnek, a választott népnek az egyre szigorodó törvény vallásában nem sikerült Istent megtalálni ilyen módon, ahogy ő megtalálható Jézusban, akkor mennyire reménytelen ez más vallásoknak. Azt mondja rájuk az apostol, hogy van bennük Isten iránti buzgóság, de nem helyes ismeret szerint. Tehát van bennük jó szándék, van bennük igazi, őszinte buzgóság, de nem helyes ismeret szerint. Tehát nem csak a rossz vallások, amik, hiszen vannak olyan vallások, amik egyenesen gonoszságra sarkalják az embert más emberek iránt, vagy őszinte, igaz értékek megtagadására buzdítanak embereket, hiszen tudjuk, hogy vannak átokvallások, amiben másik ember megátkozása is benne van, vannak olyan vallások, amik nem csak egy hamis Isten imádatára ösztönöznek, hanem egyenesen azra buzdítanak, hogy a gonosz erőket, vagy nyíltan a sátánt imád, és életeket áldoz ennek a démoni hatalomnak. Hát ezek egyértelmű, hogy a rossz vallások kategóriába tartoznak, vagy mondhatnánk, hogy gonosz, talán ez jó. De látjuk, hogy még a jó vallások, az őszintén Isten kereső vallások sem vezetnek az Isten valóságos ismeretére, az Istennel való személyes kapcsolatra. Van bennük Isten iránti buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint, mondja az apostoli tanúságtétel. És ahogy említettem is, azt mondja az apostol, hogy végül ez nem csak a jóra igyekvő vallásokra igaz, hanem még a választott nép hitére, Izrael hitére is igaz. Mert azt mondja, hogy Izrael hite is megfenett lett, amikor az élő Istennel való kapcsolat egyre szigorodó törvényvallássá szürkült. És itt mondom még egyszer, hogy én nem a zsidó vallást szeretném kritizálni, hanem egy lelki folyamatot szeretnék bemutatni, ami ugyanúgy megtörténhet keresztényekkel is. Nincs különbség Isten szemében, hogy zsidó vagy pogány, hanem mi egységesen sajnos téves folyamatok áldozatai lehetünk. Tehát én így szeretnék erről szólni. Mert mi történt az apostol szerint Izrael hitével? Saját vallásos meggyőződésük rabjai lettek. A maguk igazságának igyekeztek csupán érvényt szerezni. És föllelhető ennek a nyomai közöttünk is, testvérek. Amikor az élő Istennel való kapcsolat az Istennek való őszinte engedelmesség helyett a saját hitvallásosságunkat, a saját meggyőződésünket hangsúlyozzuk, és bántjuk meg egymást sokszor ezzel, akkor mi is ebbe a tévedésbe eshetünk. Hova vezetett ez Jézus korában, amikor őt nem értették meg, amikor nem fogadták el az ő tanítását, amikor végül megkínozták és keresztre feszítették, hogyan valósult ez meg? Mikor ezt mondták, hogy az nem lehet, hogy ő a názáreti Jézus a messiás, ez ki van zárva, ez egy képtelenség. És annélkül kezdték ezt súlykolni a Pilátus palotája előtti tömegnek is, meg saját maguknak is ismételgetve, hogy nem lehet. Ez ki van zárva, hogy a názáreti Ácsnak a fia, József fia, ő a messiás. Ez nem lehet. Kajafás úgy megszaggatta a ruháját, hogy a gombok messze repültek a szobába olyan nagy erővel. A saját maguk nézetének a rabjai lettek. Vagy amikor azt mondták, hogy az nem lehet, hogy feltámadt a halálból, ez képtelenség. De nem ugyanilyenek vagyunk mi is, mikor azt mondjuk nagy bölcsen, sokszor még az idős, a fiatalnak is, kisfiam, nem jött onnan vissza senki. Nem ugyanezek vagyunk. Nem ugyanez a hitetlenség van bennünk. Vagy amikor azt mondták, hogy az nem lehet, hogy a pogányok és a hit, és Isten minket választott ki, mi vagyunk a választott nép. Szeret bennünket, mert szeret, mert kiválasztott, bezzeg ezek a pogányok, milyenek, hát nézd meg az életüket, alább valók ezek. Nem ilyenek vagyunk-e mi is, amikor így nézünk azokra az emberekre, akik lehet, hogy súlyos tévutakat járnak, nagy csapdákban vannak, hitetlenek vagy nincsenek a templomban, de magunkat kihúzzuk, vagy éppen a ruháinkat kihízzuk, ez is igaz, és azt mondjuk, hogy mi aztán különbek vagyunk. Az nem lehet, hogy nem úgy van, hogy mi gondoljuk. Tehát amikor ilyenek vannak bennünk, akkor ezt mondjuk ki végül. Az nem lehet, hogy ő, az nem lehet, hogy föltámad, az nem lehet, hogy ilyeneké is lehet a hit, az nem lehet, hogy nem úgy van, ahogy mi gondoljuk. Ezt a lelkületet leplezi le az apostoli tanúságtétel Jézus Krisztus örömhíre evangéliuma fényében. Sőt, hova tovább, és már ezt érintettem is, hogy még a kereszténység is válhat önigazultá. Gondoljunk csak az értetlenkedő, versengő tanítványokra. Már az evangéliumban olvassuk és látjuk, hogy a Jézus mellett a versengő és viselkedő apostolok hogy viselkednek egymással. Ki a nagyobb Isten országában? Jézus pedig azt mondja neki, aki mindnyájatokat tud szolgálni, az a nagyobb az Isten országában. Jézus ezt mondja, ti tehát nagyon tévelyektek. Ezt mondja a keresztényeknek is, a hívőknek is. Ne értsétek félre, az eddig elhangzottakkal nem azt akartam bizonygatni, hogy kinek, melyik oldalnak, melyik vallásnak van igaza. Mert az apostoli bizonyságtétel arról szól, hogy egyedül az egy létező Istennek van igaza, aki teremtette a mennyet és a földet. Önmagunkban senkinek nincs igaza, se zsidónak, se pogánynak, se férfinak, se nőnek, se vallásosnak, se hitetlennek, hanem egyedül a könyörülő Istennek. Nem azé tehát, aki akarja, és még nem is azé, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené. És itt térnék rá az utolsó üzenetre, hogy mit állít ez a szakasz Istenről. Kálvin János ezt a igehelyet magyarázva ezt írja. Kiválasztásunk, elhívásunk, alkalmasságunk, szorgalmunk, buzgalmunk, cselekedetünk nem a mi érdemünk, hanem Isten tanácsvégzése. Tehát nem a mi érdemünk mindez, hanem Isten tanácsvégzése, azaz az ő döntése. Tehát alázatra, önvizsgálatra és bűnbánatra int. Vagy Ravasz László püspök ezt mondja, a kegyelmi kiválasztásban Istent nem köti senki. Az abszolút szabad, személyes létező ő, aki azt mondja, vagyok, aki vagyok. Irgalmazok, akinek irgalmazok, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Valóban arról szól ez az ige, hogy egyedül a létező Istennek van igaza, és hogy ő az egyedül létező hatalmas Istent, Jézus Krisztusban ismerhetjük meg valóságosan olyannak, amilyen ő. És ahogy szépen taglalja is az apostol, Istent valóban úgy ismerjük meg, a kezdetektől fogva, a teremtéstől fogva, hogy ő egy elhívó Isten, kiválasztó Úr, kegyelméből választott magának népet, kegyelméből választotta Izraelt is, nem indokolta meg, hogy miért őket. Ugye most olvasok Mózes 5. könyvét bibliolvasó rendünkbe, és ott ugye nagyon részletesen tárgyalja az Úr, ugye nem csak a törvényeket, hanem Izrael történetének, az addigi történetének a tanulságait, és nem mond semmi különösen jót Izraelről. Hogy téged azért választottalak ki minden nép közül, mert te minden népnél külön voltál, és hát azért a sok rossz közül a kevésbé rosszat választom, ezért választottalak ki. Nem mond ilyet Isten. Hanem azt mondta, hogy kiválasztottalak, mert kiválasztottalak. Szeretlek, mert szeretlek. Semmilyen emberi indok nincs az ő kiválasztásában. Kiválasztotta Izrael népét, hogy ő legyen a világosság, ő legyen az, aki utat mutat a pogányoknak, akik sokféle, ugye, ahogy mondtuk, gonosz vallás rabjai rabságában éltek, odáldozták fiaikat a moloknak, meg nem tudom még milyen fertelmes bálványoknak. Izraelt ezért rendelt az Úr, hogy rajta keresztül megismerjék a pogány népek, a tévelygő népek, az egy élő Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. De hogy miért őket választotta? Azt mondja, hogy mert így döntöttem, mert szeretlek. És te rajtad mutatom meg a dicsőségemet. És ugyanígy kegyelméből választ ki minden pogányt is, akik meghallják Istennek a hívó szavát. Ugye itt nagyon fontos mondani, hogy sem az Izrael, se a pogány szó nem jelent értékítéletet, hogy az egyik jobb, a másik meg rossz. Az egyik az valami, a másik az pedig elvetendő, rongyos bocskor. Ugye mi így szoktuk ezt érteni, hiszen a hétköznapi szóhasználatunkban is ugye a pogány az egy ilyen lenéző, becsmérlő jelző. De itt nem így van, ez teológia. Teológiai értelemben ugye Izrael azt jelenti, hogy akit kiválasztott Isten az ő gyermekének, az a nép, hogy elvigye az ő üzenetét a nem hívőknek, a nem izraelitáknak. A pogány meg azt jelenti, hogy a többi nép, akik nem ismerték még az egyedüli teremtő Istent. Tehát így kell ezt érteni. És mindazokat kiválasztotta Isten az ő gyermekének, akik vagy Izrael tanúság tételé keresztül, ami hisszük, hogy Jézus Krisztusban, a názáreti Jézus Krisztusban, aki születése szerint izraelita volt, csúcsosodott ki. Tehát Isten tanúság tételét megértették, és a hitükben hit támadt, azokat Isten kiválasztotta az üdvösségre. Ugye ezért hangsúlyoztam a gyermekeknek is, hogy itt, amíg a Földön élünk, ezzel nem tudunk filozófálni és bölcselkedni, hogy akkor Isten miért választott ki engem, hogy hitre jussak, hogy itt legyek a templomba, az a másik meg miért ilyen megkéményedett szívű pogány. És akkor mondhatnánk ezt logikailag végig gondolva, hogy hát biztos azért, mert engem kiválasztott üdvösségre, és én biztos üdvözülök azért, mert ő eleve erre rendelt, az pedig azért ilyen, mert biztos, hogy nem fog megtérni, pogány marad, hiszen ő arra lett kiválasztva, hogy kárhozatra menjen. Azt gondolom, hogy ez nem teológia, mert ez még mindig csak emberi logikus filozófálgatás. Következtetés vissza, meg következtetés előre. A teológia az, hogy nem tudjuk itt a Földön, hogy ki miért jutott hitre, és ki miért nem jutott még hitre. Azt tudjuk, hogy aki hitre jutott, az azért van, mert Isten szavát megértette. De mondhatjuk azt is, hogy de miért értette meg ő, miért nem értette meg a másik. Ugye ezt sem tudjuk megmondani. De az biztos, hogy úgy, ahogy a jó pásztor példázatában látjuk, Isten mindenkit keres Jézus Krisztus által. Mindenkit meg akar menteni az elveszettségből. És hogy ez ki hallja meg végül, és ki az, aki enged a jó pásztornak, és ki az, aki nem, az az Isten titka. Ugye most a Jelenések könyvét is olvassuk, és a trón előtt van az üvegtenger, és ugye van ez a magyar mondás, mert az a mondásokban néha van igazság, hogy ez olyan dolog, amit majd ott az üvegtengernél tudunk meg, ha Isten trónus előtt vagyunk, és nagyon fogunk örülni, mert ha ott vagyunk az üvegtengernél, a mennyei trónteremben, akkor az azt jelenti, hogy Jézus Krisztusért kegyelemből üdvözültünk. Ugye mondhatnánk azt, hogy hát ez azért nem vigasztaló, hogy nem tudunk ezekre a kérdésekre választ adni. Aztán mondhatnánk, hogy nem csak, hogy nem vigasztaló, hanem félelmetes azt mondani, hogy Isten szuverenitása tényleg csak ennyit jelent, hogy irgalmaz, akinek irgalmaz, kegyelmez, akinek kegyelmez, és valaki hiába akarja, hiába fut, nem tud üdvözülni, mert csak egyedül az Isten dönt majd felőle. Azért itt nagyon fontos megjegyezni, hogy valóban Isten mindenható Isten. És ha ő valóban Isten, akkor valóban minden az ő kezében van. Dönthet így is, meg úgy is. De ez nem valamiféle emberi önkényességet jelent. Ő nem fog sose hirtelen haragból, önkényesen, vagy mások javára, valaki miatt, mások kárára dönt, mert őket jobban szereti, azt meg nem annyira, mert az nem annyira értékes. Nem ember az Isten. Tehát Isten szuverenitása nem ezt az emberi önként jelenti. Vannak uralkodók, meg vezetők, akik így gondolkodnak. Voltak, meg lesznek is a történelemben. Mert Isten szuverenitásához az is hozzátartozik, hogy nem lehet igazságtalan az, aki maga a szeretet. Ugye az apostol is mondja, mit mondjuk tehát, igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Az nem lehet igazságtalan, aki maga a szeretet. Sőt, az nem lehet igazságtalan, aki ígéreteket tesz. Mert azt látjuk a Biblia elejétől fogva, hogy már Isten a bűneset után ígéretet tett például a megváltó eljövetelére. Ugye eljön az asszony utódja, aki az ősit kígyó a sátán fejére tapos. És ő az ígéreteihez hű marad. Ő azokat nem változtatja meg. Ő magát, az ő lényét nem tudja megváltoztatni, hogy ő maga a szeretet és a hűség. Kötik ígéretei. És hogyha őt kötik az ígéretei, akkor saját maga akaratából, szeretetből korlátozta magát. Mert ha az Isten önkényes emberként viselkedne, miért tenne ígéreteket? Tartózkodna ettől. Sőt, ha tenne, akkor meg is szegné, úgy, mint mi emberek. De ő nem ember. Ő az Isten. És azzal, hogy ígéreteket tett nekünk, és ahogy látjuk végig haladva a Biblia elejétől, a próféták ígéretein át, ezekhez az ígéretekhez hű maradt, és beteljesítette. Úgy, ahogy mondja végül az apostol, hogy minden ígérete, meg kijelentése Istennek, ugye a végcélja Krisztus. Minden hívő megigazulására. Mit mond nekünk ez a csodálatos üzenet? Sokféle konzekvenciája van ennek az életünkre nézve. Azt gondolom, hogy ezt érintettük is. De ami minden keresztjének, Krisztus követőre is igaz, és valóban bűnbánatra int bennünket, ahogy Calvin mondja, Nem lehetünk saját meggyőződésünk és gondolataink rabjai, mert mi is járhatunk úgy, mint Izrael vallásossága, hogy a saját maga igazságának és saját maga gondolkodásának vagy előítéletének a rabja maradt. Van Isten iránti buzgóság, de nem elég az Isten iránti buzgóság, hanem helyes ismeret is kell hozzá. De aki Jézusban hisz, az kegyelmet fog nyerni. Aki Jézusban hisz, aki Jézus Krisztus által ismerte meg az egyigaz Istent, az üdvözülni fog. Mert a könyörülő Isten annak adja az üdvözítő hitet, Jézus megismerését, mondhatjuk, hogy akinek akarja, de mondhatjuk, hogy Jézus Krisztusban mindenkinek akarja. És az, hogy végül kijut hitre, az az Isten titka marad az üvegtengerig. Mondhatjuk azt is tehát, hogy itt egy alapelvről van szó, ami az élet sok-sok területére is igaz. Egyrészt az az igaz, hogy nem nekem, meg nem neked van igazunk, hanem egyedül a könyörülő Istennek. Ő neki van igaza. És ő bárhogy is dönt, az biztos, hogy igazságos lesz, és szeretetteljes. És az ő hűségéből és kegyelméből fog dönteni, mert ő magát meg nem változtathatja. És ez a fajta tulajdonsága, amit ugye Pál itt az elhívás részletezésén keresztül taglal, igaz ez a hivatásunkra, a tisztségünkre, az egyház missziójára, igaz emberek közötti kapcsolatokra, vallásokra, tanítványokra, hogy nem az lesz valaki, aki akarja. Nem az fogja megtalálni azt, amit akar, aki törtet igazságot, tisztséget, rangot, vagy bármit, hanem az egyedül könyörülő Isten kezébe van az életünk. És ez önmagában Jézus nélkül félelmetes igazság. Úgy, ahogy mondja az Ószövetség is, hogy jaj, annak, aki az élő Isten kezébe esik, akinek nincs ügyvédje, akinek nincs pártfogója, annak jaj, aki az élő Isten kezébe esik, de akinek Jézus Krisztus lett a prófétája. Jézus Krisztus által ismerte meg az egy igaz élő Isten, akinek Jézus Krisztus lett az ügyvédje, mert Jézus esedezik érte az Atyánál a mennyben, aki Jézus által lett Isten gyermeke, aki bűnei megvallása által új életet akart kezdeni vele, azon könyörül, azon lehetetlen, hogy ne könyörüljön és ne irgalmazzon. Mert ahogy mondja a tanúságtétel, a törvény, az Isten igéjének végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására, és ez nem tőlünk van, nem azért tehát, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem az egyedül könyörülő Istené. Kié a hit, aki Jézus Krisztus által megismerte ezt a könyörülő Istent. Amen. Könyörögjünk. Mennyi édesatyánk, engedd meg, hogy megvalljuk neked, hogy igazad van, ha szólsz, és jogos a te ítéleted, és neked van itt egyedül igazad. De köszönjük, hogy ez így van, mert te vagy egyedül a szeretet és a hűség, és nálad van az irgalom és a kegyelem. És jaj lenne nekünk, Urunk, ha végül nem te lennél az, aki igazságot szolgáltatna, vagy döntene ember és ember között. Urunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ismerhettünk meg olyannak, amilyen vagy valójában, irgalmasnak és kegyelmesnek, aki nem haragszol mindvégig, hanem elengeded néped maradékának vétkét, aki hozzád menekül, aki Jézus Krisztus keresztje alatt megvallja a bűneit, aki bocsánatot kér, és új életben akar veled járni, és kéri, hogy te vezesd, Jézus, az irgalmat nyer. Urunk, nagy titok ez, hogy van ez, hogy ki az, ki lesz végül, aki ezt megteszi, és ki az, aki nem. Ki az, aki enged neked, és ki az, aki megkeményíti végül teljesen a szívét, mint ahogy tette ezt a fáraó. Urunk, köszönjük azt is, hogy mi bizalommal ezt rád bízhatjuk. Mert te nem leszel végül sem szeretetlen, sem igazságtalan, sem hűtlen. Mert te vagy maga a szeretet. És azt mondtad, hogy aki megvallja neked vétkeit, te hű és igazad, hogy megbocsátod azokat Krisztus érdeméért. És így lett nekünk Krisztus a mi igazságunkra és megigazulásunkra. És nincs azért hát igazságunk önmagunkban semmi, és egyikünknek sem. És egymással szembe sem, és te előtted meg végképp nincs. Urunk, köszönjük ezt az irgalmazó kegyelmedet, ami megjelent Jézus Krisztusban. De nincs mentségünk nekünk, akik már ezt az üzenetet hallottuk. Nem mondhatjuk azt, hogy hát, mi biztos azért vagyunk még kemények, mert te így akartad. Mert akihez te szólsz, aki hallotta te ígédet, annak te biztos nem azt akarod, hogy még legkemény legyen, hanem azt, hogy oldódjon le szívének bilincse, és nyíljon meg az élete te előtted, hogy te irgalmazhass és kegyelmezhess Krisztusban. Urunk, oly csodálatos ez az üzenet, annyira hatalmas és felfoghatatlan, hogy nincs emberi szó, ami meg tudná ezt végül egyszerűen magyarázni. De azt tudjuk, és ez elég nekünk, hogy miénk ez Jézus Krisztus által, zsidóknak is, és pogányoknak is, és mindenkinek, aki felismeri Jézusban a megváltót. Urunk, ezért dicsérünk téged, és ezért hozzuk bizalommal eléd betegeinket. Oly sokan betegek közöttünk, mondhatnánk, hogy újra, vagy újra és újra, és sokan halálos betegek. Ó, Urunk, könyörülj rajtuk. Könyörülj rajtuk, hogyha le kell zárni az életüket, akkor ezt veled tegyék. Veled induljanak, hogy te fogadhasd őket, Jézus, az örökké valóságban is, az üdvösségben. És akinek kemény a szíve még, aznak hadd törjön össze a keménysége, hogy a te kezedbe tegye az életét, és tudja mondani, hogy tiéd vagyok, Úr Jézus, ments meg. És lássuk, Urunk, azt is, hogy közöttünk jársz úgy is, hogy gyógyulásokat adsz közöttünk. Urunk, most bocsáss meg, hogy nem tudunk személy szerint imádkozni, de mindannyian tudunk személy szerint imádkozni, és engedd meg, hogy meg is tegyük ezt most a közös könyörgésünk után. Könyörülj gyászolóinkon, vigasztald meg őket, Urunk, ezzel a te kegyelmes üzeneteddel, hogy mi emberileg semmit nem tudunk tenni az üdvösségért, mert nem azért, aki akarja, sem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És ezért helyezzük elhunyt szeretteinket is a te irgalmas kezedre, és ezért akarunk mi, akik élünk, vigasztalódni te veled, Jézus, hogy te élsz és föltámadtál. Urunk, könyörülj rajtunk, add, hogy őszinte töredelemmel jöjjünk hozzád, mert te irgalmazol annak, aki töredelmes szívvel jön, te azt meg nem veted. Aki őszintén jön és megvallja, amit meg kell vallania, azt te ki nem veted. Urunk, hallgass meg bennünket így, Jézusért kérünk, könyörülj rajtunk, amikor személyes imáinkat mondjuk el most a rövid csendben. Amen. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk. Amen. Most mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozásról, a jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői, vegyük Isten áldását. Békesség és szeretet Isten népének hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.